Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézustól és a Szentlélektől. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet, amint hozzánk szól a mai vasárnapon Istennek igéje, a János evangéliuma 5. részéből, a 31. verstől a 47. terjedő versekig.
Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságom nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözöljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világításában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van. Mert a feladatok, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be, ha más a maga nevében jött, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hívni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásának nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, Jézus Krisztus, dicsőítünk azért, hogy nem csak szavaiddal, hanem tetteiddel, egész életeddel, kereszthaláloddal és feltámadásoddal igazoltad azt, hogy te Isten fia, a világ megváltója vagy. Meghálálhatatlan, hogy értünk, megcselekedted mindenható atyánk akaratát. Köszönjük messiási küldetésedet, hogy elhoztad a megváltás és az örök élet ajándékát. Köszönjük, hogy ma is itt lehetünk hallgatni szent ígédet, a megújuló élet szavát. Bocsáss meg, Urunk, amikor kétségeink vannak, és magyarázatot akarunk a te csodáidra, vagy bizonyítékokat követelünk tőled. Bocsásd meg, ha a magunk akaratát keressük, és nem értjük, hogy ki is vagy te valójában, és nem követjük a te útmutatásodat, ezért eltávolodunk tőled. Kérünk, Urunk, adj nekünk hitet, megújult erőt és kitartást, hadd keressük lélekben és igazságban a te utadat. Hadd tartsuk tekintetünket ma is rajtad, és hadd örvendezzen szívünk a nehéz próbák idején. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra. Köszönjük, hogy terved van velünk és a gyülekezettel. Benned bízunk, Urunk, reménykedve, hogy tanításod, imádságaink, keresésünk, szolgálatunk, döntésünk a te akaratod szerinti. Szeretnénk ma úgy hallgatni a Jézusról szóló bizonyságtételt, mint amely által te magad szólsz hozzád. Istennek szent lelke, jöjj most mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, ahogyan az szól hozzánk a már felolvasott igeszakaszból, János evangéliuma 5. fejezetéből, a 39. és a 40. versből. Olvassa meg igét. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, mindannyiunk életében vannak olyan helyzetek, olyan területek, ahol szakértőnek érezzük magunkat. Olyan területek, ahol azt gondoljuk, hogy elegendő tudásunk, elegendő tapasztalatunk van, és amit arról a témáról mondunk, az valószínűleg igaz, megállja a helyét. Például, ha valaki építészmérnök, biztosan jól ért a házak építéséhez. Ha valaki orvos, akkor rengeteg tanulás, meg sok-sok gyakorlat útján szerzett meg egy olyan tudást, hogy egy beteg ember bátran rámerje magát bízni. Vagy ha valaki kamionsofőr, akkor valószínűleg nagyon jól tud autót vezetni, és nagyon jó térérzéke van, és képes arra, hogy hosszú ideig kitartóan figyeljen. Vagy ha mondjuk valaki 40 éve gyakorló háziasszony, meg édesanyja, akkor nem sok újdonságot lehet neki valószínűleg ezen a téren mondani. Mindannyiunk életében vannak ilyen területek, ahol azt gondoljuk, hogy szakértők vagyunk. Most képzeljük el, hogy jön valaki, aki elkezd belekontárkodni abba, amihez mi értünk. Jön az orvoshoz egy beteg, ez azért elő szokott fordulni, és összevitatkozik az orvossal, és megmondja, hogy neki milyen kezelésre lenne szüksége. Vagy épített valaki egy házat, és aztán oda megy a mérnökhöz, hogy hát szerintem mérnök úr nem jól számította ki itt, hogy a tartószerkezetnek hova kéne kerülnie, úgy gondolom máshova kerüljön. Vagy oda megy egy gyakorló édesanyjához valaki, akinek esetleg nincs még gyermekese, és megmondja, hogy mit csinál rosszul. Nem szokott jól esni az embernek. Vagy a kamionsofőr megy egy kezdő vezető, és mondja, hogy beülök, én elvezetem ezt a gépet, hát nem nagy dolog. Mit érzünk egy ilyen helyzetben? Dühöt, felháborodottságot, sértettséget, kicsit le is nézzük ezt a másikat, és ott van bennünk a vágy, hogy igazoljuk saját magunkat. És a végső soron legjobban arra vágyunk, hogy tűnjön már el az illető. Ne zavarja itt a töreinket. És egyébként is hogy jön ő ahhoz, hogy megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, meg hogy hogyan tegyük, mikor ehhez mi értünk. És ennél van egy még nehezebb helyzet, amikor erről az idegesítő, köreinket sértő valakiről kiderül, hogy bizonyos szempontból mégiscsak nagyon ért ahhoz, amiről beszélgetünk. Tehát, hogy jobban is ért nálunk. Túlszárnyal bennünket, minden felkészültségünk és szaktudásunk ellenére. Ha valaki ismeri a Mozart életéről szóló Amadeus című filmet, nagyon érzékletesen mutatja be ezt a belső konfliktust, ez a film. Salieri az egyszerű sorból jövő muzsikus, rengeteget tanult, rengeteget gyakorolt, szent hivatásának tekinti a zenét, és egy nagyon magas pozícióba a osztrák császár udvari muzsikusának a pozíciójába küzdi föl magát. És nagyon megdolgozik ezért. Jön Mozart, az ifjú tehetség a császári udvarba, és Salieri ír egy zeneművet az ő fogadására. Rengeteget dolgozik rajta, nagyon precízen, nagyon pontosan szerkeszti össze minden egyes hangot egymás után, hogy a helyén legyen tökéletesen. És eljátsz ezt a darabot Mozart és a császár jelenlétében. Aztán Mozart jön, leül a zongorához, tesz egy-két kritikai megjegyzést a dallamra, nagy hányavetén. Aztán elkezdi játszani ezt a dallamot, amit akkor hallott életében először, és az a precízen, tökéletesen összerakott olyan izzadságszagú darab, Mozart keze alatt gyönyörű muzsikává alakul. És ott áll Salieri, ott áll a szakértő, ott áll az, aki rengeteget dolgozott ezért, hogy ez a darab az olyan legyen, amilyen. És teljesen leforrázták, végtelen haraggal, Innentől kezdve az a célja, hogy Mozartot eltüntesse a föld színéről. Tehát itt van ez a valaki, aki őt a legmélyebben sértette meg az önérzetében. Ahogy hétről hétre János evangéliumát olvassa a gyülekezet, a farizeusok, a zsidó vallási szakemberek és Jézus között valami hasonló konfliktus látunk lépésről lépésre kibontakozni. Azt gondolom, hogy egy kicsit ez a Mozart tanyer kép elmondja nekünk azt, hogy Jézus hogyan látták a zsidó vallásos vezetők. Egyik oldalról sérti a vallásos szakértelmüket, hozzáértésüket, ezt, hogy Jézus egy gyakorlatilag jöttmentként, egy galileai ás fiaként, hogy engedhet meg magának olyan szavakat és tetteket, amelyeket mond és tesz. Hogy Istenről beszél, és mégis a templomban felfordulást csinál. Hogy leáll egy samáriai bűnös asszonnyal beszélgetni, amit egy valamire való rabbi soha nem tenne meg, sőt, egy valamire való magára adó zsidó ember sem. Eljön Jeruzsálembe, és megszegi a szombat törvényét, az egyik legszentebb parancsolatot, amit Isten adott. És akkor még ezek fölé Istennel egyenlőnek mondja magát, azt mondja én, és az Atya egy vagyunk. Hogyan jön ő ehhez? Mit képzel magáról? Felháborodás, dű. Mit keres itt ez az ember? Egyik oldalról. Másik oldalon meg ott van ez a jogos féltékenység is bennük. Mert hogy Jézus olyan dolgokat tesz, amire valóban nincs emberi magyarázat. Mint éppen annak a 38 éve beteg embernek a meggyógyítása. A szavaiból olyan bölcsesség és olyan erő árad, ami még a törvény tanítói számára is vonzó. Gondoljunk Nikodémusra, aki törvény tanítóként elmegy Jézushoz, mert beszélgetni akar vele, mert partnernek tekinti, akivel meg tud vitatni dolgokat, akivel rá tud kérdezni dolgokra. Tisztelj őt! És az egyszerű emberek, ők meg csüngnek a szavain, és egyre többen követik őt. Már keresztelő Jánosnál is népszerűbb. És ez a féltékenység még talán a jogosnak tűnő felháborodásnál is nagyobb. És ez a gyűlölet csak egyre jobban nő Jézus felé, a zsidó vallási vezetők szívében. Így kerül Jézus a felolvasott szakaszban egy képletes vagy valódi vádlottak padjára, ezt nem tudjuk, hogy tényleg vagy a vádlottak padjára állították-e őt, hogy hogyan zajlott ez, hogy ez egy beszélgetés keretében történt. De megvádolják őt, és Jézus védekezik. A vád a szombat megtörése, a szombaton gyógyított, és Isten káromlás, hiszen egyenlőnek mondta magát az Atyával. És eddig együtt elegendő ok arra, hogy halálra méltónak gondolják őt. Itt hangzik el az evangéliumban először az, hogy elhatározzák, hogy megölik Jézust. És innentől kezdve, ahogyan haladunk előre az evangéliumban, mindenre rávetül ennek az árnyéka. Ez a folyamatos hátsó szándék, amerre Jézus jár, amit tesz, ott vannak mögötte, figyelik, követik, hogy végre legyen valami, ami miatt aztán már tényleg halálra tudják őt adni. Jézus a vádlottak pontján, nagyon közel járunk már nagy héthez, húsvéthoz, nagypéntekhez, és nem lehet elmenni emellett a két mellett, anélkül, hogy nagypéntekre gondolnánk. Ahogy a Jézus ott áll a vádlottak padján. És akkor Jézus már nem mond védőbeszédet. Nem sorakoztat föl tanúkat már saját maga mellett. Nem mond semmit, hanem mint a bárány, néma marad a nyírói előtt, és némán tűri a megaláztatást. És itt ebben a helyzetben még annyira más a helyzet, mert bár Jézus szavai nagyon-nagyon kemények, olyan kemények, hogy nem szívesen hallgatjuk őket. Mégis itt még szól, itt még van esély rá, hogy szakértőkből tanítványokká váljanak azok, akik hallgatják őt. És ezzel a képpel kapcsolatban, hogy Jézus a vádlottak padján, még egy dolog van, ami nagyon fontos. Világosan lássuk, és ez a nagy hét eseményei is igaz, hogy Jézus nem azért állít nyilvánvalóan, mert valaki őt ide kényszerítette. Jézus nem azért áll nagy pénteken a vádlottak padján, mert valaki őt oda kényszerítette, hanem mert önként vállalja ezt. önként megy bele Jézus ebbe a beszélgetésbe is, mert van olyan alkalom, amikor rárontanak és el akarják fogni, és ő átmegy közöttük. Nem tudják bántani, amit ő erre oda nem adja magát. Úgy áll itt, mint valaki, aki beszélni akar, aki szólni akar, és úgy mondja el ezeket a gondolatokat. Mi is történik itt? Egy képet hadd mondjak erre, ami egy kicsit megvilágítja. Biztos mindannyian játszottunk már kirakós játékkal. Nagyobb kisfiam Seri nagyon szereti ezeket a kirakókat, és én nem vagyok egy nagy mestere, de amióta ő játszik ezekkel, azért én is leszoktam oda ülni mellé. Amikor egy kirakót próbálunk kirakni, akkor kezdetben ugye ott vannak ezek a értelmezhetetlen darabkák, össze-vissza, és akkor ahogy összeillesztjük mindegyiket a megfelelő helyre berakjuk, úgy lesz belőle egy értelmes kép. De mi történik akkor, ha rosszul pakoltuk el a kirakót, és az egész csomagot egy másik dobozba raktuk bele? Kinyitjuk, kirakjuk a képet, megpróbáljuk összerakni, lehet, hogy vannak egyező darabok, a kép, a zöld fű. De hogy próbálkozunk, sehogy nem fog összejönni ez a kép. Jó, fölbosszantjuk magunkat, és akármeddig próbálkozhatunk, nem fogjuk tudni azokból a darabokból azt a képet összerakni, ami ott van előttünk. Mert rossz képpel próbálkozunk. Valahogy a zsidó vallásos vezetők is így voltak. Meg volt egy képük, amit szerettek volna összerakni. Ez a kép, az a messiásról szólt, a dicsőséges, visszatérő messiás királyról, aki őket is felmagasztalja, aki dicsőségre vezeti a népet, visszaadja a zsidóságnak a régi fényét, megszabadítja őket a római hatalomtól. És ott itt van ez a Jézus, és azt mondja, hogy ő a messiás. És emlékezteti a farizeusokat, elég teszi ezeket a kirakó darabokat, hogy hát nézzétek meg. És az a baj, hogy ebből a kirakóból ők nem tudják azt a képet összerakni, amit szeretnének. Állnak és nem értenek semmit, mert egy másik képet szeretnének összerakni, mint aki Jézus, mint akit látnak szemeikkel. Milyen kirakó darabokat, milyen képkockákat sorol itt föl Jézus? Az első, akiről beszél, Keresztelő János. Az evangélium elején olvastuk, hogy ők maguk küldenek Jánoshoz, a zsidó vallási vezetők. És megkérdezik, hogy kicsoda ő, hogy ki az a messiás, akiről beszél, mit tud róla. Érdeklődnek Jánosnál, izgatja őket, Jánosnak a személye. És Jézus azt mondja itt, hogy János világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok a világosságában lenni. Mert hiába a világosság, ha valaki nem akarja meglátni a valóságot, mint ahogyan a vallási vezetők. Addig érdeklődtek, amíg János ki nem mondja azt, hogy íme az Isten vár rá, és rá nem mutat Jézusra. És amint kiderül, hogy a bizonyságtétele erről a jötmen galileai ácsról szól, a vallásos vezetők elhúzódnak tőle. Aztán második tanúként, második bizonyságként Jézus beszél a saját teszteiről. Én csak az evangélium elején járunk, de hát már rengeteg dolgot tudnánk így is felsorolni, amiről nyilvánvaló, hogy Jézus nem egy közönséges ember. Most is épp egy ilyen miatt vádolják, egy 38 éve beteg ember meggyógyítása miatt. Olyan nehéz, ez itt van ez az ember, találkozik a farizeusokkal, látják, hogy meggyógyult, 4 évtized szenvedése ért véget, és úgy tesz meg ezek a vallásos vezetők, mintha meg se történt volna. Teljesen figyelmen kívül hagyják, és fönnak adnak azon az egy dolgon, hogy minden szombat napon történt. Annyira elfoglalja őket a saját vallásosságoknak a kerete, hogy nem vesznek észre egy olyan tényt, amit egy nem vallásos ember is igaznak gondolt volna, ahogy is megdöbbent volna rajta. Ott van a kirakó darabja a kezükben, de teljesen félreértik, és ami egészen más helyre próbálják beilleszteni. Aztán itt van a harmadik tanú, az atya. És ahogy a Jézus, ahogyan beszél, egyre érzékenyebb témákat érint, és egyre mélyebben belegázol az önérzetébe ezeknek a vallási vezetőknek. Azt mondja nekik, hogy ti nem ismeritek az atyát. Na, ez már nagyon a szakértői terület, hogy begázol bele. Azt gondoljátok, hogy tudjátok, hogy kicsoda az atya. Azt gondoljátok, hogy ti az atyának a képviselői vagytok. Fogalmatok sincs róla. Sosem láttátok az atya arcát, sosem hallottátok a hangját. És fülünk esenked a János evangélium a legelejéről, a prológusból, hogy Jézus, akiben az atya, azt a megjelenik előttünk, akiben az Atya hangját meghallhatjuk. Ha ismernétek engem, mondja Jézus, akkor látnátok az Atyát. Akkor látnátok, hogy az arcát, mert az én arcomban látnátok. Ha tudnátok, hogy ki vagyok, akkor a hangomban felismernétek az Atya hangját, hogy ő szól hozzátok. És aztán még egy lépéssel tovább megy Jézus, és az írástudók, a szent iratok szakértői ellen magukat, az írásokat hívja tanul. Őket, akik az egész életüket arra szentelték, hogy tanulmányozzák az írásokat, azzal szembesíti, hogy nem ismerik igazán az írásokat, bár az utolsó pontoskáját is tudják kívülről, és igyekeznek Mózes törvényét teljes mértékben betartani, sőt, még annál inkább, mint ahogyan le van írva. Kiegészítve, nem veszik észre a lényeget. Nem veszik észre azt, hogy miért adattak az írások. Nem azért, hogy okosabbak legyünk által. Nem azért, hogy majd egyszer a segítségükkel annyira megértsük Istent, hogy már egyszer csak az ő szintjén találjuk magunkat. Nem azért, hogy a Mózes törvényének a betartása által, a buzgó igyekezetünk által kihasználjuk magunknak a jogot az örök életre, hanem azért, hogy mindezek Jézusnak készítsenek utat. Jézusnak, akiben az Atya Isten szeretete, irgalma, jósága eljött közénk. Ők az írások bős tanítói, akik betéve tudják az Ószövetséget, és nem veszik észre azokat a proféciákat, hogy ott a két szemük előtt következnek be, kapok rá. Nem látják meg a helyét a képen, mert nem azt a képet nézik. És ennyire átalakul ezzel a kezdőkép. Jézus a vádlottak padján, és most ők, akik vádolják, ők kerülnek a vádlottak padjára. És nem Jézus vádolja őket, hanem a tények szólnak ellenük. Az életük kimerül az üres, önmagáért való vallásosságban. És eközben képtelenek arra mégis, hogy valóban odaadják magukat Istennek. Hogy alárendeljék magukat, az elképzeléseiket, az elvárásaikat Isten akaratának. És hogy elfogadják azt a tényt, ami értelemmel és logikával felfoghatatlan. Azt a botrányt, hogy Isten ebben a galileai ácsban, Jézusban, szolga királyként, szenvedőként, megalázottként lett emberré. Hiába kapják a tanúságtételeket, vakok maradnak, mert képtelenek a saját gondolkodási sémájukból kilépni. És meglátni, hogy Isten egészen más. Mire hív bennünket ez az ige? Néhány dolgot szeretnék kiemelni belőle. Az első az, hogy azért nyugodtan magunkra vehetjük ezt a bátorítást, hogy kutassátok az írásokat. Jó és fontos ezt, hogyha vágyunk minél inkább megismerni Isten az értelmünkkel is. Jó és fontos, hogyha nem érjük be azzal, hogy ismerünk néhány történetet, amit talán már unalomig hallgattunk. Jó és fontos az, hogyha nem csak azokat a magyarázatokat ismerjük, amik már olyan jól berögzültek belénk, talán gyerekkorunk óta, hanem keressük azt, hogy hogyan ismerhetnénk meg Istent még inkább. Hogyha tudásfront van bennünk, ha tanulni akarunk, hogyha meg akarunk ragadni erre az alkalmakat. A görög szövegben azt a szót, amelyet Jézus az írások kutatására használ, eredetileg a vadászattal kapcsolatban használták. Azt jelenti ez a szó, ahogyan azt a pillanatot ragadja meg, ahogy a vadász próbálja becserkészni a vadat. Meglátta valahol a fák között, és most megy, és kutatja a nyomait. Keresi, hogy vajon merre szaladhatott. Nézi a kis letöbbek gajakat, vagy a nyomokat a földön. Teljes izgalomban megy, és mindenre próbál odafigyelni, hogy megragadhassa a zsákmányát. Jézus azt mondja, hogy ezzel a tűzzel kell az írásokat kutatni, és ezt jól tették az írástudók, hogy ezzel a tűzzel keresték, kutatták, és akkor nyugodtan magunkra vehetjük ezt a bátorítást. Kutassátok az írásokat, és próbáljuk meg megtudni mindazt, amit megtudhatunk értelemmel Istenről. Ez az első dolog. A második az, hogy figyelmeztet is bennünket egy ige, és rákérdez a vallásosságunkra, a vallásos életünkre. a hitünknek a gyakorlására. Ha teljesítmény központú világban élünk, akkor minden arról szól, hogy ki a jobb, ki az, aki az elvárásoknak jobban meg tud felelni. Erre nevelnek bennünket, egészen kicsi korunktól kezdve, az óvodában már elkezdődik ez a gyerekek között, aztán az iskolában csak még inkább kiteljesedik, és az egész világ erről szól. És ez a teljesítmény elvű gondolkodás, ez bennünk van, és behozzuk magunkkal a gyülekezetbe is. Ki jár többet templomba, ki az, aki többet olvassa a Bibliáját, ki az, aki többet rendszeresebben imádkozik, az az igazi hívő, ugye, aki már hangosan ismeri imádkozni, gondoljuk időnként, ki az, aki többet adakozik, és még sorolhatnám, ki az, aki megvallja a hitét bátran mások előtt. És olyan könnyű belecsúszni abba, hogy a keresztény életünket úgy éljük, minthogyha ezeken önmagukban, ezeken lenne a lényeg. Jézus ma arra is emlékeztet bennünket, hogy ezek nagyon jó és nagyon fontos dolgok. Fontos az ige, fontos az imádság, fontos a közösség. Mert ezek Jézushoz vezethetnek bennünket. Fontos az, hogy bizonyságot tegyünk. Fontos az, hogy részt vegyünk az ő munkájában, és tovább adjuk azt, amit ő a szívünkbe helyezett. De a lényeg az nem ezeken a konkrét tetteken van, nem itt kezdődik. A vallásos zsidókkal nem az volt a baj, hogy az írásokat kutatták, hanem azt, hogy nem vették észre, hogy minden Jézusról szól. És nem az volt a baj velük, hogy Mózesnek a törvény tisztelték, hanem hogy a törvény ismerete nem vezette el őket Jézushoz, hanem csak önmagukhoz, a saját teljesítményükhöz vezette el őket. Úgyhogy tudakozzuk az írásokat, és vágyunk az ismerete Istenről, mert ezek jó dolgok. És tegyük meg mindazt, ami rajtunk múlik ezen. De még ennél is sokkal jobban vágyunk a kapcsolatra Jézussal. Mert a keresztény élet az nem elsősorban tudás, és nem igyekezet, hanem kapcsolat. És Isten, mikor megszólít bennünket, akkor elsősorban nem arra hív, hogy ismereteket töltsön a fejünkbe, hogy jegyezzünk meg minél több dolgot. És nem is arra, hogy minél több szertartást végezzünk érte, hanem hogy kövessük őt. És minden, amit teszünk, azt csak ennek az eszköze legyen. És végül hogyan valósulhat meg ez a követés a hétköznapokban? Arra hív az ige, hogy bármi történik, bármit teszünk, bármit tapasztalunk, mindenben keressük azt, hogy hogyan van ott Jézus. Kérdezzük őt, kérjük a Szent Lelkét, hogy adjon nekünk olyan látást, amivel meglátjuk őt, adjon olyan bölcsességet, amivel észrevesszük a kezének a nyomait. Egyrészt az életnek a szép dolgaiban, amik hálára indítanak. Természet szépségében, tökéletességében, az emberi kapcsolatainkban, amikor szeretetet, elfogadást kapunk, feladatainkban, amikor sikeresek vagyunk és el tudunk valamit végezni. Tudjuk ezekben megdicsőíteni őt, magasztalni őt azért, mert ilyen sok jó dolgot adott az életünkben. És mindezeken túl pedig lássuk meg őt a nehéz, a fájdalmas helyzetekben is. Mert olyan sok nehéz helyzettel találkozunk nap, mint nap. Személyes konfliktusokban, döntéshelyzetekben, amiket nem tudunk kikerülni, és tanástalanok vagyunk. Betegségekben, amit hordoznunk el, vagy hordoznak azok, akiket nagyon szeretünk. Anyagi nehézségekben. Hogy akár az országunk ügyeiben készülünk a választásokra, és az ember olyan elveszettnek tudja magát érezni. Hogy a világnak a nagy ügyeiben, amit meg se értünk, ilyen egyszerű kis emberként, hogy milyen nagy folyamatok zajlanak ebben a világban. Nem tudunk mindezek között eligazodni, hogyha csak ismereteink vannak, mert sosem lesz elég ismeretünk. És a vallásosságunk az csak egy vár lehet, amiben elrejtőzünk a valóság elől, és úgyse tudunk hosszú távon a valóság elől elrejtőzni. Arra van szükségünk, hogy Jézus kövessük lépésről lépésre. Mert ez a világ tényleg olyan, mint egy nagy kirakó, és ezernyi darabból áll. És csak kapodjuk a fejünket, hogy vajon mi hova való, és próbálkozunk egy darabot, milyen sok fájdalom forrása, ha oda próbálunk bele rakni, ahova az nem való. Csak akkor van esélyünk, hogy rendjöjjön létre ebből az egész muszaságból, hogyha megragadjuk, elhisztük hittel, megragadjuk, hogy ebben a világban minden Jézusban nyeri el a célját. És hogy ő benne összeáll ez a nagy kép, akkor is, hogyha mi most ezt egyáltalán nem látjuk, egyáltalán nem értjük, sőt, az életünk végéig talán nem fogjuk megérteni. Végül minden részlet ő benne a helyére fog kerülni. És így megmarad az iránta való bizalmunk és a reménységünk, hogy ő Úr mindenek felett. Erre a követésre hívta minket Jézus, erre hívta az első tanítványait, és ezért mondta el ezeket a dolgokat is, amit majd igéből hallhattunk. Hogy merjünk bennet hinni és rábízni az életünket. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy elküldted Jézus, a te fiadat. Hálát adunk azért, hogy nem kell elveszettként kutatnunk ennek az életnek az értelme után, kapaszkodva dolgokba, amiket éppen elénk szólnak, hanem megragadhatjuk az életnek az értelmét. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert vállaltad ezt. Vállaltad a megaláztatást, a mennyei dicsőségedről való lemondást, azt, hogy téged egyszerű emberek odaállítsanak a vádottak padjára, megmerjenek kérdőjelezni. Köszönjük azt, hogy szóltál, hogy válaszoltál, hogy tanítottál. És köszönjük azt, hogy most olvashatjuk ezeket, de nem úgy, mint üres szavakat, mert elküldted a szent lelked. Köszönjük, Szentlélek, hogy meg tudod a szívünkben világosítani ezeket a régi-régi szavakat. Hogy meg tudod velünk értetni azt, hogy ez hogyan is vonatkozik ránk. És hogy tudsz bennünket ezek által a régi szavak által most itt, az életünk jelenében vezetni, tanácsolni. Könyörgünk, Urunk, hogy hadd tudjunk téged lépésről lépésre követni. Könnyűben is, a nehézben is. Könyörgünk azokért most, akik különösen nagy nehézséget hordoznak, betegséget, gyász, szomorúságot, hogy legyél a megerősítőjük, a vigasztalójuk. Köszönjük ezt a közösséget, amelyben egymásnak testvérei lehetünk, és hordozhatjuk egymást, és kifejezhetjük azt egymás számára és a világ felé, hogy te szeretsz bennünket, és gondod van rólunk. Így kérünk, hogy maradj velünk a te áldásoddal. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Ő pásztorunk, vezesd a te árnyáidat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunknak.